segítségünk és egész napunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 77. fejezetének 8., 9. és 10. verseiből olvasom. A 77. Zsoltár 8. és következő verseiben így szól Isten igéje. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, élménytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Eddig Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy együtt hallgathatjuk ma az ő igéjét. Egy-egy ilyen csendes napon nagyon sok mindent világossága hozott Isten az életemben. Nagy hálával gondolok vissza szinte mindegyikre, amelyiket részt vehettem. Hiszem, hogy ma is fog munkálkodni közöttünk igéje és szent lelke által. Ma egész nap a kegyelemről, Isten kegyelméről lesz szó. Valaki megkérdezte, nem lehetett volna egy kicsit modernebb, gyakorlati, trendi témát választani erre a napra. Azt szeretném javasolni, hogy a végén állapítsuk majd meg, hogy elég trendi, elég gyakorlati téma ez, amit a Szentírás Isten kegyelméről mond. És a végén találjuk meg majd a választ is erre a kérdésre, amit alapigénk föltesz, hogy elfelejtette kegyelmét az Isten, és elnyomta-e irgalmát az ő haragja. Arra nézve, hogy időszerű-e Isten kegyelméről beszélni, hadd mondjak el néhány történetet. Kórházba hívtak egy alkalommal, mondták, hogy nagyon súlyos beteggel kell beszélgetni. Nem ismertem a bácsit, de ő megkönnyítette a beszélgetést, mert azonnal a lényeget ért. Ezt mondta. Nekem már nem sok időm van hátra, de néhány dolog, amit tettem, nagyon nyugtalanít. Nem tudom, mi lesz a következménye. És akkor nagyon őszintén kezdett sorolni gyerekkorától az utolsó hetekig olyan bűnöket, amik között valóban súlyosak is voltak. És elmondta, hogy leginkább az nyomasztja őt, hogy most már semmit nem tud jóvá tenni. Azt mondtam neki, hogy a mi emberi bűneinket soha nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Aztán hosszabb szünet után azt kérdezte, ad-e Isten kegyelmet egy ilyen nem vallásos embernek is, mint ő. És miután tisztáztuk, hogy ami a Bibliában megvan írva, azt ő igaznak tartja, idéztem János leveléből azt a mondatot, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. És azt kérdezte, hogy kell ezt tenni, megvallani. És mondtam, hogy ahogy nekem itt ilyen egyszerűen és őszintén elmondta, mondja el most Istennek. És akkor elhangzott egy nagyon gyakorlatlan, nagyon szokatlan, de mélységesen őszinte, megerősítő életgyónás. A végén azt kérdezte, biztos lehet-e abban, hogy van erre bocsánat. Mondtam, hogy tisztáztuk, hogy ami a Bibliában megvan írva, azt igaznak tartja, mit olvastunk az előtt. Ja, az más. Akkor ez igaz. És némi szünet után elhangzott még két szó, egy mini imádság. De már egészen más hangon, mint az a hosszú, úgy, mint aki most már ismerőssel beszélget, és csak ennyit mondott, köszönöm Istenem. Másnap fölhívott a felesége, és azt kérdezte, mi történt az előző napon, mert ilyennek ő még soha nem látta a férjét. Nyugodt, derűs, és azt mondta, hogy Isten minden bűnét megvan. ezzel a békességgel halt meg aznap. Időszerűen Isten kegyelméről beszélni. Ne tévesszen meg minket ez a történet, mert nem mindenkinek adatik meg az, hogy a halála előtti utolsó órában még megalkathatja Isten kegyelmét. Azt akkor kell megalkadni, amikor annak a szükségére rájövünk, és amikor Isten kínálja. De ez a történet jól példázza azt, amit a Golgotai latornak az esete is, hogy Isten még az utolsó pillanatokban is kész kiáraszni az ő kegyelmét. Egyszer egy szép szál fiatalember jött be a lelkészi hivatalba, elmondta, hogy meghalt az édesanyja, hogy szeretné a temetést megbeszélni. Átmentünk egy csöndes szobába, és ott hosszan-hosszan ült némán, maga elé merre. Aztán egyszer csak elkezdett rászkódni, és keservesen zokogott. Én oda tettem néhány papírzsebkendőt az asztal szélére, és vártam. Amikor már meg tudott szólalni, ezt mondta, én öltem meg az anyámat. Hogyan történt? Hát úgy, hogy egy régi összetűzés alkalmával nagyon összevesztek, ő megharagudott, és mivel ő karakán ember, ezért tartotta a harmat, és többet nem látogatta meg az édesanyját. Még akkor sem, amikor üzent anyuka, hogy nem haragszik, megbocsátott, szeretne elbúcsúzni a fiától, mert nagyon súlyosan fordult az állapot. Ő akkor sem látogatta. Aztán könnyes szemmel azt mondta, ha egyszer is elmentem volna hozzá, és letettem volna egy szál virágot a paplanára, és megpuszíltam volna a ráncos arcát, talán még most is élne. És lehet, hogy igazat mondott. Aztán megbeszéltük vele is azt, hogy a mi bűneinket nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Mert őt is az bántotta legjobban, hogy már nem tud bocsánatot kérni tőle. De megbeszéltük azt is, hogy végső soron minden egymás ellen elkövetett bűnünk, Isten ellen elkövetett bűn. Dávid a szörnyű gyilkossága után azt mondta, Istennek egyedül te ellened vétkeztem, és kapott kegyelmet. Isten kegyelmes Isten. Jóval később tudtam meg a családja tagjaitól, hogy ezt követően egészen megváltozott mindenkihez a viszonya, és más emberré lett. És még egy kis történet. Egy evangelizációs hetünk után eljött gyülekezetünk egyik nagyon idős, hűséges tagja, és elmondta, hogy mióta a templomunk áll, ő minden vasárnap itt ül a szószék alatt és hallgatja az ige hirdetést. Meg volt győződve arról, hogy kevés, nála rendesebb ember fordul meg ott a templomban. Most azonban az elmúlt hét estéi, mintha belevilágított volna Isten a lelkébe, és kétségbe esve kellett megállapítania, hogy mi minden van. És ezt követte megint egy megrendítő életgyónás. Aztán megbeszéltük vele is, hogy mit tanít a Szentírás Isten kegyelméről, és nagy békességet kapott. Elég időszerű és gyakorlati az, amit Isten igéjéből mi Isten kegyelméről megtudhatunk. És vajon nem könnyelműsége az, hogy ilyen bátran mertem idézni az említett igéket? És vajon bizonyos lehet-e egy ilyen ember, aki fölismerte már, hogy miben vétkezett Isten és mások ellen, átélja maga tehetetlenségét, de nem törődik bele abba, hogy lelkiismeret furdalással és bűntudattal kelljen élnie és meghalnia, vajon komolyan veheti-e azt, hogy csak ugyan kap Istentől bocsánatot. Ezért időszerű a kegyelemről beszélni. Mert ha nincs kegyelem, ha nincs esély újra kezdeni, vagy lehetetlen igazán újat kezdenie egy embernek azután, amit elrontott, akkor könnyen eljuthatunk mindnyájan oda, ahova József Attila, amit a rájellemző őszinteséggel így írt meg az egyik versében, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Aztán meg lehet érkezni oda, most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Ezért kimondhatatlan nagy örömmel, és mivel hozzászoktunk sokan, talán már nem is értékeljük az, amit a Szentírás Isten kegyelméről mond. Annak a forrásáról, az erejéről, a feltételeiről. Mert annak, hogy Isten kegyelmes, és mi bizonyosak lehetünk az ő bocsánatában, objektív alapja van. Ez pedig a Szentírás tanítása szerint az, amit Jézus Krisztus nagypénteken, a Golgotai kereszten elvégzett. Éppen ezért ezt, még ha a legtöbben, akik itt vagyunk, ismerjük is, szeretném most úgy elmondani, mintha életünkben először hallanak. Mert ez Isten kegyelmének a forrása, feltétele az elje. A Biblia azt tanítja, hogy Isten igazságos és a bűnt megbünteti. Az ellene való lázadás olyan súlyos bűn, hogy az kizár minket a vele való közösségét. Hazugok például nem örökölhetik az Isten országát. És nem tudom, van-e közöttünk valaki, aki soha életében még egy kicsit akkor ki vagyunk zárva az üdvösségből. Egyetlen bűn is elég arra, mivel hogy abban születünk és Isten méltó is tartunk mindnyájan. Úgy is fogjuk bevégezni, ha közben nem történik változás. Isten tehát a bűnt megbünteti. Mégpedig azzal a halállal, ami a Biblia szerint azt jelenti, hogy az Istennel való közösségből végre ki van zárva valaki. Ezt nevezik kárhoz. Bűn következménye ez. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Isten a bűnöst mérhetetlenül szereti. És nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen. Hogy lehet ezt a feszültséget feloldani? Isten igazságos és a bűnt megbünteti. De Isten a bűnöst meg akarja menteni. És nagyon szereti, és az ő kegyelme kész van a számára. Most, ha nagyon hétköznapiasan fogalmazunk, azt mondanánk, itt lépett be a képbe, ami Urunk Jézus Krisztus. És azt mondta, hogy Atyám, rajtam hajtsd végre az ő büntetésüket. És most hadd mondjam ezt egészen egyszerűen és személyesen, azt mondta az Úr Jézus, hogy Atyám, ne kelljen ennek a nyomorult cserikálmának a pokolra mennie úgy, ahogy megérdemli, én oda megyek helyette. Tulajdoníts nekem az ő bűneit, és tulajdoníts neki az én igazságomat és tisztaságomat. És az Atya ebbe beleegyezett. És ez valósult meg nagypénteken. És amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és utána lehajtván fejét kibocsátott a lelkét, akkor ott elvégeztetett minden ember, minden bűnének az Isten szerinti igazságos ítélete, és elvégeztetett minden Krisztusban hívő a jogerős felmentése. Mert Isten nem tulajdonít azoknak, akik Jézusban hisznek a bűnüket, hanem nekik tulajdonítja Jézusnak az igazságát. Ezért volt karácsony, mert annak, aki az ember bűnéért szenved, emberré kellett lennie, de csak olyan ember vállalhatta magára a több bűnét, aki maga bűntelen, ilyen meg nem létezett a föld hátán. Ezért lett az ige testé, az Isten emberré, de ez ezzel még nem végeztetett el a mi felháborodásunkat. Jézus tanításaival sem végeztetett el. Ezért nem ismerik a kegyelmet azok, akik csak az ő gondolatairól elmélkednek. Az ő halálával végeztetett el. Amikor Isten a mi büntetésünket az ő egyszülött fián hajtotta végre. Ezt egyébként 700 évvel korábban már Ézsaiás proféta megírta. Sokan könnyelkül is tudjuk ezeket a gyönyörű verseket az 53. fejezetből. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Pál apostol pedig a második korintusi levélnek így írja le ugyanezt. Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. De csak ő benne vagyunk mi Isten igazsága. Itt egy jogi döntés történt tulajdonképpen, Isten igazzá nyilvánította a bűnöst. Nem azért, mert ő elnéző, vagy mert elengedte a büntetést, hanem pontosan azért, mert végrehajtotta a büntetést. A mi büntetésünket csak nem rajtotta, hanem Jézus Krisztuson. Erről szól az Isten kegyelméről szóló tanítás, ez a kegyelem. Mi hazudunk, paráználkodunk, lopunk, károljuk Istent, Jézus soha nem hazudott, soha nem lopott, soha nem szitta az Atyát, és Isten a mi bűneinket neki tulajdonította, mintha ő tette volna azokat, és az ő fia igazságát pedig a benne hívőknek tulajdonítja. Mintha mi soha nem követtünk volna el. Amikor ezt először hallottam, azt hittem, hogy tévedett az illető. Aztán ezt meg is mondtam az illetőnek, és elővette a Bibliát, kinyitotta itt és ott is, és elképedve láttam, hogy ez tényleg így van. Ez a kegyelem. Ami ősi, szép, több száz éves itt vallásunk, a Heidelbergi K.T. egy rendkívül tömör mondatban így foglalja ezt össze. Mi módon leszel igazzá Isten előtt? Úgy, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsa ellen súlyosan vétkeztem, sőt még mindig kész vagyok minden gonoszra, mégis Isten az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből, nekem tulajdonítja és ajándékozza Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem követtem volna el, sőt, mintha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet, amelyet Krisztus életem tanúsított, de csak úgy, ha egy jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. 1516-ban tehát még a 95 tétel közé tétele előtt Luther Máton levelet írt egyik szerzetes társának, akit nagyon gyötört a lelkiismeret furdalás. Azt írta neki ez a társa, hogy hiába próbál vezekelni, akárhogy kínozza magát, nem talál békességet és nem tudja bizonyosra venni, hogy bocsánatot kap Istentől. És akkor Luther ezt írta. Édes testvérem, ne gyötörd te magad, hanem borulj le az Úr Jézus előtt, és így szólj. Úr Jézus, Te vagy az én igazságom, én meg a Te bűnöd vagyok. magaddal vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. És ha ezt valóban hiszed, meglásd, békesség lesz a szívedben. Ezt ennél alpásabban nem lehet megfogalmazni. Jézus, ami igazságunk, és mi lettünk az ő bűne. Magára vette a miénket, nem csak a mi nyomorult emberi testünket, hanem vele együtt a bűneinket is, és azoknak a következményét, alászállt a poklokat, és nekünk adta az övét, az ő igazságát, tisztaságát. Olyanná lett, amilyen nem volt, bűnössé, sőt bűnné, és olyanná tett minket nyomorultakat, amilyenek nem voltunk. Isten színe előtt igazakká, ő benne. Aki ezt önmagára nézve is érvényesnek tekinti, az hisz. Sokféle hit van, testvérek, meg sokféle hiszékenység és hiedelem. A Biblia azt mondja, hogy az üdvözítő hit tartalma az, hogy amit Jézus a kereszten elvégzett, azt helyettem is végezte, és ő élete Isten engem igaznak tekint. Ez az üdvözítő hit. Aki pedig ezt nem hiszi, az ragaszkodik ahhoz, hogy Isten rajta hajtsa végre az ő ítéletét. És ez így is lesz. A János Evangélium a 3. fejezetének az utolsó versében olvassuk. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak, már most. Aki azonban nem enged a fiúnak, az Isten haragja marad rajta. Addig is rajta volt, az Isten haragja alól kerülhetett volna ki, ha a kegyelmet komolyan veszi, de neki nem kell a kegyelem. Vagy mert úgy érzi, nem szorul rá, mások bűnösek, nem annyira, vagy majd ő megoldja maga, nem kell. Akkor neki kell elszenvednie a neki járó ítéletet. A hívő pedig tudja, hogy már nem megy ítéletre, mert az végrehajtatott nagypénteken a kereszten. Mi a kegyelem? Az, hogy nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, hanem kapunk sok olyan ajándékot Istentől, amit nem érdemlünk. Ismertem egy családot, amikor a negyedik gyermek is megszületett, már végképp szűkössé vált a másfél szobás kicsi lakásuk, már mindenütt emeletes ágyak voltak, a szülők is olyan voltak, ráadásul a férfinak rövid is volt. Nagyon kényelmetlen volt nekik az a helyzet. Kellett volna egy nagyobb lakás. Kínáltak is egyet, de hát az ő kis lakásuk árához még 10 millió forint kellett volna. Ez őnek egy óriási összeg volt. Végül is úgy döntöttek, hogy megpróbálják baráti kölcsönökből összeszedni, aztán valahogy valamikor majd visszaadják. Kezdték a kérést a nagybácsinál, aki jómódú ember volt. Elmondták a tényállást, és azt, hogy 1 vagy 2 millió forintot esetleg kölcsön kaphatnának. Mennyi hiányzik? Kérdezte a bácsi. Hát összesen 10 kellene, de hát nem gondoltuk annyira. Holnap gyere vissza. Másnap visszament a fiatalember. A bácsi letett az asztalra 10 millió forintot, meg egy átvételi elismervényt, hogy kamatmentesen 10 évre kölcsön kapják. Óriási. Megoldódik a lakáskérdés. Meg is oldódott, berendezkedtek, és az első havi fizetésből félkedtek 10 000 forintot törlesztésre. Készült egy boríték, gyöngybetűkkel ráírva törlesztésre, benne a 10 000-es. Csak aztán egymás után jöttek betegségek, meg tönkrement az a nyomorult öreg mosógép is, és a 10 000-es egyedül maradt hónapokon keresztül. Pedig az volt a tervünk, hogy folyamatosan összegyűjtik, és időnként aztán mennek, hogy lássa a bácsi, hogy komolyan veszik a törlesztést. Egész évben nem sikerült visszaadni semmit, hát ennyivel nem akartak megérni. Karácsony előtt eljött a nagybácsi. Na most mi lesz? Az asszony és a férfi is fogalmazgatta magába, hogy hát szóval tetszik tudni, az úgy volt, hogy hogy valahogy megmagyarázzák, hogy miért nem törlesztettek. A bácsi azonban megelőzte őket, kérte a nyugtát. Gondosan elolvasta, mintha akkor látta volna először, aztán szép komódosan, vékony csíkokat tépte. A csíkokból gyártott egy galacsint, és megkérdezte, hogy van-e itt egy papírkosár. Volt. És utána csak ennyit mondott, én figyellek benneteket. Ti hála Istennek szeretitek egymást, gondosan nevelitek a gyerekeiteket, takarékosan éltek, ilyen kevés fizetésből is kijöttök, sőt, rajta kaptam benneteket, hogy valakinek még segítetek is. Én akartam neki segíteni, aztán azt mondták, hogy tőletek kapnak néha valami segítséget. Arra gondoltam, hogy legyen ez karácsonyi ajándék. Köszönjétek meg Istennek, és szeressétek egymást tovább is. Azzal a nagybácsi rámosolyogott. Az asszonyból kitölt a feszültség, és elkezdett sírni. A férje meg csak ennyit mondott, én úgy gondolom, hogy ezt soha nem tudtuk volna visszaadni. Ez a kegyelem. Az elengedett adósság. Hogy írja ezt Pál apostol? Szinte szó szerint így, pénzügyi kifejezéseket használ a Kolossé 2.14-ben, ahol ezt olvassuk, eltörölte a követelésében minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfát. Itt is volt egy adós levél, és Jézus fizette ki az adósságunkat. Hinni azt jelenti, hogy ezt komolyan veszem, és megköszönöm. Most képzeljük el, hogyha ott az a fiatal házaspár azt mondja, hogy na de hát, kedves bácsikánk, hát ez túl sok, hát ezt nem tudjuk elfogadni, hát majd valahogy mégis próbáljuk törleszteni, hát szedjük már ki onnan a szemétkosárból, próbáljuk összeragasztani megint ezt a nyugtát, hát micsoda őrültség lett volna ez, és milyen bántás a nagybácsival szemben. Amikor mi hitetlenkedünk és kételkedünk Isten kegyelmében, vagy akár csak abban, hogy elég-e nekünk is az ő kegyelme, akkor pontosan ilyet csinálunk. Aki azt mondja, hogy Uram, nem értem, hogy lehetsz ennyire kegyelmes, meg még egy ilyenhez is kegyelmes, mint én vagyok. De nagyon szépen köszönöm, annak az életét ez a kegyelem megváltoztatja. Mert a kegyelem nem könnyelműségre szabadít föl minket, testvérek, hanem hálára. Aki ilyen ostobaságokat beszél, amit gyakran kérdeztem már tőlem, hogy vajon az Isten kegyelméről szóló tanításból nem az következik el, hogy akkor vétkezem, megint megbocsátja, milyen egyszerű, csettintek egyet és Isten kegyelmes. Aki csettinget, az benne marad a bűneiben és bele fog fulladni. Mert itt nem csettintésről van szó. De aki a szíve mélyéig átéli azt, hogy mit jelent, hogy elengedte az adósságomat, amit én soha nem tudtam volna kifizetni, és annak meg lett volna a következménye, az örökké való következménye is. Annak a szíve megtelik soha el nem fogyó hálával. Én emlékszem arra, amikor gimnazista koromban egy kecskeméti evangelizáción a kegyelemről szóló örömmel végre a szívemig hatott, addig olykor csak a fülemig vagy odáig sem, de a szívemig. És átéltem azt, hogy én az egész múltamra, az egész elrontott, szennyes múltamra teljes bocsánatot kaptam. És Isten soha többé nem fogja fejemhez vágni azokat a bűnöket, amiket elszenvedtem, mert Jézus elszenvedte ezeknek a büntetését. Az olyan örömöt és hálát hívott elő belőlem, ami a mai napig nem halványodott el, sőt mélyült és gazdagodott. Ez már a kegyelem munkája bennünk. Mert Isten nem csak egy jogi döntéssel igazzá nyilvánítja azt, aki az ő egyszülött fiában hisz, hanem a megigazítatást követi a mi megszenteltetésünk is. Vagyis képesekké tesz minket arra, hogy attól kezdve az ő akarata szerint éljünk. Mi a különbség az úgynevezett megigazítatás és mászni, ott pusztulok el a fenekén. Ez az Isten nélküli állapot kezdeti áll. Kiemel ebből, és ráállít egy útra, amelyikre azt mondja, hogy ez az egyre teljesebb életbe vezet. Indulj el, aztán majd én kísérlek. Ez a megszentelmetés. Az, hogy kiemel, és újra járhatok, lehetővé teszik a megigazítatást. Az, hogy járom is egyre nagyobb örömmel, az a megszentelmetés. Jézus azt mondta, hogy maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. A megigazítatás az, hogy én ő bennem. Elrejtőzik a bocsánatot nyert bűnös Krisztusban, és amikor Isten engem keres, az ő egyszülött fiát látja, és rajta keresztül engem. Az, hogy neki kedvesen kezdek élni, az, hogy ő én bennem. Ő tesz erre képessé. A megigazítatás megváltoztatja a státuszunkat, az Isten előtti helyzetünket. Isten ellenségéből, Isten gyermekévé leszünk. Ez a kegyelem egyik. A megszenteltetés megváltoztatja a kondíciókat, a képességeinket. Kész és képes lesz egy Istentől elszakadt ember, Isten akarata szerint élni. És ez már Isten kegyelmének a munkája. Pontosan úgy, ahogy Túlmezei Erzsébet az Aki helyett a Krisztus vérzett című versében ezt megrendítően leírja, amikor a kemény szívű Barabbás, aki addig csak gyilkolt és rabolt, miután átérte azt, hogy Jézus ő helyettel feszítették keresztre, egyszer csak megsimogat egy síró gyermeket. És csodálkozva nézi a kezét, hogy ezzel én csak gyilkoltam és raboltam. Most hogy jutott ez eszembe, hogy megsimogassak egy síró gyermeket? Vadon ad új dolgokat, rá nem jellemző cselekedeteket hajt végre, Krisztusra jellemző cselekedetei lesznek az ilyen embernek. Ez Isten kegyelmének a munkája. Nem csak üdvösséget ad, hanem tényleges jellemváltozás is bekövetkezik azoknak az életében, akik az ő kegyelmét megkapják. Azt, hogy mennyire időszerű Isten kegyelméről gondolkoznunk, sőt, az ő kegyelméről megalkadnunk, azt leginkább azon lehet lemérni, hogy van-e ennek társadalmi haszna, nem? Egyébként is ez, ami rögeszménk a 20.-21. században, hogy miből mi a haszna, megéri-e. Nos, ha egy addig Isten nélkül élő ember átélte Isten kegyelmét és megváltozott az életében, van-e ennek társadalmi haszna? Azt javasolom megint, hogy döntse el ki, van-e annak haszna, ha valaki a munkaidőt munkával tölti. Ha a munkahelyéről nem visz haza semmit, de a fizetését mindig hazaviszi, és nem a sarki kocsmában hagyja. Ha este, amikor hazamegy, akkor nem jól megruházza a családtagjait, hanem folyamatosan felruházza őket, vagyis gondoskodik róluk. Ha ragaszkodnak egymáshoz a házastársak, ha valóban nevelik is a gyermekeiket, hogyha nem orvosi váróban és bíróságban töltik a drága időt, hanem termelő munkában, ha készek másoknak segíteni, és így tovább. Nekünk sokkal komolyabban kell lennünk. Hogyha egy embert átölel Isten kegyelme, és kiragadja őt a hitetlenségből, ha egy ember hittel megalkatja a Jézus Krisztusban kapott kegyelmet, akkor annak társadalmi, gazdasági, egészségügyi, nemzet megtartó következményei is vannak. Ennyire időszerű és trendi téma az, amit a Szentírás nekünk Isten kegyelméről. És ez a nap akkor lesz igazán ajándék, ahogy a plakáton olvashattuk, hogyha sarkig nyitjuk a szívünk ajtaját Isten kegyelme előtt, ha igazán átéljük, hogy rászorulunk erre, ezen kívül semmi más nem ad nekünk tényleges és igazi megoldást, és engedjük, hogy Isten kegyelme megdolgozzon minket, és utána megdolgoztasson bennünket, és vigyük tovább másoknak is az erről szóló örömhírt. Milyen téma a kegyelem? Testvérek, ez nem téma. Isten kegyelme létfeltétel, életszükséglet, mint a levegő, meg a víz. És a Biblia nagy örömhír, hogy Isten gazdagon kínálja ezt nekünk. Mit teszünk vele? A hittel elfogadott kegyelem az új élet, a visszautasított kegyelem az ítélet. Jézus azt akarja, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Azt szeretném kérni, hogy mielőtt együtt imádkozunk, maradjunk csak egy percig most csendben, és ha valakinek a szívében megfogalmazott valami válasz az Isten kegyelméről szóló örömhírre, mondja azt el magában, most mindjárt melegében, ami jelenlévő Istenében. Egy percig maradjunk csendben. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazulásunkért. Hálásan köszönjük, hogy egyetlen áldozatoddal örökre tökéletesekké tetted a megszenteltekre. Áldunk azért, mert megigazulván hitáltal békességünk lehet Istennel. Köszönjük, hogy a te teljességedből kaphatunk kegyelmet, kegyelemmel. Kérünk, Urunk, segíts, hogy hadd legyen a mi egész életünk egyetlen hála áldozat a te dicsőségedre és sokak üdvösségére. És kérünk, te vezess ma egész nap a mi gondolatainkat és beszédünket, és segíts minket, hogy akárhol vagyunk a hit útján, közelebb kerüljünk